Szabó Lóránt favizsgáló, illetve faápoló szakmérnök volt az, aki megvizsgálta a székelyudvarhelyi 300 éves kocsányos tölgyfát. Valóban így meg lehet állapítani ennyire pontosan, és ha igen, akkor miből lehet ezt megállapítani?
Vannak különböző módszerek arra, hogy egy ilyen idős fának a korát megállapítsuk. Az egyik, amiről én is csak hallottam, ez egy úgynevezett ilyen évgyűrűkből való számolás, számítás, ami azt jelenti, hogy egy vékony fúróval jellemzően egészséges fáknál befúrnak, és akkor az üreges furatból vissza tudják számolni a fának az évgyűrűiből, hogy hány éves lehet nagyjából. Ezt Maros-Szentgyörgyön alkalmaztak egy ilyen technikát a Mária Fi kastély kertjén belül lévő idős tölgyfán, 800 éves tölgyfánál. A másik megoldás, amit még alkalmazunk, az az úgynevezett faérték számító programnak a alkalmazásnak keretén belül, ami különböző adatokból mér kort, ami azt jelenti, az többek között ezek az adatok a fának a faja, eltérő növekedési erejét tud eredményezni, úgynevezetten ez is egy paraméter, ehhez a növekedési erejéhez is van egy úgynevezett szorzó rendelve. Az átmérő az egyik fő paraméter, és akkor ezekből az adatokból vissza tud adni ez az alkalmazás egy nagyjáboli kort az élőhely minőségéhez mérten is. Szóval a mi szóban forgó fánk, ugye a Hősök sírjánál lévő fa, ez egy ilyen átlagos. Ha egy és ötös osztályzatot nézünk, és az egyes a legrosszabb állapotú élőhely, akkor azt mondanám, hogy egy ilyen hármas élőhelyjel számolva a fának ez az alkalmazás nagyjából 250 évet adott ki. Ez egy viszonyszám, és ebből és igazából előző példákból tudjuk következtetni, hogy nagyjából mikori a fa. A legeslegkönnyebb az lenne, hogyha lenne bármilyen dokumentáció, vagy régi kép, régi feljegyzés, hogy igenis ekkor ültették a fát, vagy amikor készült egy kép, akkor nagyjából ennyi lehetett, meg hasonló.
Igen, milyen érdekes, hogy azért ezen a területen is a technológia hogyan fejlődik, ugye?
Igen.
Fakop vizsgálatot, amivel ön is Igen. megvizsgálta ezt a fát. Ez hogyan működik? Ez is egy ilyen újabb technológia?
Alapvetően új technológiának mondható, hogy ilyen 10 év távlatában, 10-20 év távlatában beszélünk, akkor az egy elég újdonsült technológiánk nevezhető, főleg, hogy a feltalálója is még köztünk van, és tevékenykedik, és még foglalkozik ilyen műszereknek a fejlesztésével. Szóval ez a fakop, igen, ez egy magyar világszám, amelyik konkrétan arra ad választ nekünk. Egy picit visszalépve úgy szeretném megközelíteni ezt az egész történetet, hogy a fához, amikor kimegyünk, akkor meg akarjuk állapítani, milyen állapotban van, és van az úgynevezett vizuális favizsgálat, ami azt szolgálja, hogy a favizsgáló, felismerve a fának az úgynevezett testbeszédeit, megpróbálja kiolvasni, hogy milyen problémák, vagy milyen rendellenességek vannak jelen, és ezek a rendellenességek mennyire befolyásolják az egészségügyi állapotát, esetlegesen egy odú, a kiterjedése, vagy a szárazágaknak a jelenléte mennyire teszi veszélyessé, úgymond ezt a fát, és hogyha ez a vizuális favizsgálat nem bizonyul elegendőnek, azaz a favizsgáló nem képes csak szemre megállapítani ezeknek az odvaknak ugye a nagyságát, a jelen lévő fánál is ugyanez volt a helyzet, mert egy akkora belső odú van, ami ugye külsőleg nem látható, és ilyenkor hívjuk segítségül ezeket a favizsgáló műszereket. És ez a fakop éppenséggel ezt csinálja, hogy egy adott rétegen, egy adott keresztmetszeten, mi esetünkben egy 1 méter 60 centimért keresztmetszeten, úgymond röntgenezzük a fának a belső képét, és megnézzük, hogy ennek az odúnak, a nem látható odúnak mekkora kiterjedése, illetve ennek az odúnak a nagyságának a függvényében a fa mennyire biztonságos. Ugye egy biztonsági faktort is visszakapunk annak függvényében, hogy a teljes lombtömeg, ugye a teljes teher, ami ránehezedik arra a rétegre, amit mi mérünk, arra a nagyon kényes rétegre, hogy úgy nevezzem, megbírja-e ugye a fa, és nem törik el azon a ponton. Ugye ez a műszer amiatt nevezik fakopnak, mert különböző érzékelőket, ilyen szegeket ütünk be a fának a külsejére, mi esetünkben 12 ilyen szeget ütöttünk be, és mindig, amikor megütögetjük ezeket a szegeket, akkor egy jelet küld, egy ilyen hangot küld minden egyes szeghez, az egy darab megütött szeg. És ezekből az adatokból, ebből a hangsebesség adatokból fogja visszaadni nekünk ezt a keresztmetszetet, miért és hogyan. Az egészséges fában gyorsabban terjed a hang, az odvas fában, vagy ugye a korhat fában az a hang nagyobb utat kell megtegyen a szomszédos érzékelőihez. És ebből ezt vonja le ez a szoftver, és ezekből a hangsebesség adatokból fog kiadni egy nagyon-nagyon a lehetőségekhez nézve a legpontosabb keresztmetszet képet, röntgenfelvételt, egy tomogramot, és innen fogjuk tudni, hogy az adott réteg mennyire bírja még úgymond a terhelést.
És akkor ebben az esetben mi a vizsgálat eredménye, vagy megvan-e az eredmény már?
Az eredmény az még nem készült el a felméréskor, a terepi felmérésen. Ez egy alkalmazáson keresztül tud megtörténni ez a felmérés, és ezt lehet csinálni laptopon és egy táblagépen is. A táblagéppel csináltuk, ez a legegyszerűbb, hogy mikor terepen vagyunk, akkor nem a laptopot visszük magunkkal, hanem a táblagépet, és a táblagépnek az alkalmazása által csak azt tudjuk meglátni, hogy hogyan néz ki ez a tomogram, de a kiértékelés magát azt majd az irodai munka fázisban fog kelleni megcsináljuk, de alapvetően mi itt arra voltunk kíváncsiak, hogy mekkora kiterjedése az odunak, és leginkább mekkora az élő rész még. Azt tudni kell, hogy nagyjából egy ilyen 70-80%-os korhadás van bent a fának a belsejében. Nem lesz teljesen mérvadó az, hogy a biztonsági faktor mekkora lesz ennek a fának az esetében az eredmény végén, a kiértékelés végén, mert lévén, hogy nagyon idős fa, nagyon szép a lombja, nagyon vitális a fa, még hogyha a program kivágása is ítélni, vagy nem ítélni elég biztonságosnak, akkor sem avatkoztunk volna be túl drasztikusan, de az ápolási javaslat, vagyis az illetve az ápolási munka ezt is tükrözi, szóval a lehető legpreventívebben ennek az eredménynek a tudatában cselekedtünk.
Mit kell tenni ahhoz, hogy ez a fa akkor még megmaradjon továbbra is, vagy milyen kell valamilyen beavatkozás végül is?
Igen, elvégeztük az ápolási munkákat is, ami most ez alkalommal a fának a dinamikus koronabiztosításával járt, illetve természetesen a nagyobb szárazágakat, a nagyobb kisebb szárazágakat eltávolítottuk, szóval már rég nem volt hozzányúlva a fához, és voltak elég vaskos szárazágak is, amelyeket mind eltávolítottuk, megszárazoltuk a fát, hogy úgy mondjam. Illetve az volt a prioritás, hogy lévén tudjuk, hogy mekkora az odú, látjuk, hogy az erős vázágaknak az alapjánál is vannak korhadások, előre haladt korhadások. Emiatt azt preventálva, hogy ne kelljen drasztikusan visszacsonkolni a fát, ami nagyon jellemző amúgy közterületeken alkalmazandó, megkötöttük egy speciális kötéllel, egy úgynevezett kobra koronabiztosító kötéllel, egy 4 tonnás kötéllel. A két fővázágat, az amelyek a legnagyobb súlyt jelentik, egymáshoz kötöttük. Miért? Azért, hogy ha bármi történik közép vagy hosszú távon, gondolok itt például ezeknek az ágaknak például a letörésére, a legrosszabb jelenetet említve, akkor nem fog az ág leesni, hanem ebbe a kötélbe beleterhelődik, illetve a másik ághoz, amihez hozzá van kötve. Emiatt van az embernek reakcióideje, nem történik baleset, hanem lógni fog az ág, és akkor annak tudatában tudunk lépni, és akkor, amikor szükséges. Szóval nem végzünk el indokolatlan visszacsonkolásokat, még inkább legyengítve a fát, még inkább fertőzési pontokat megnyitva a károkozóknak, illetve nem csúfítjuk el. Szóval az erős teljes visszacsonkolások azok ezzel járnak, hogy a fa természetes habitusát teljesen ledegradálják. Közép és hosszú távon úgy ítéltük meg, hogy ugye 4 éves revíziók, szemrevételezések után valószínűleg vissza fog kelleni vegyünk a koronának a mértékéből, úgymond koronakurtítást fogunk végezni, hogyha majd erre lesz alkalmunk. De most ebben az állapotában úgy ítéltük, hogy ezzel a koronabiztosítással középtávon preventálni tudjuk a potenciális veszélyt, ami leginkább az ágaknak a leszakadásából eredne. Szóval ezeket oldottuk meg, illetve csináltunk egy statikus kötést is, ami azt jelenti, hogy van egy útfele nyúló vízszintesebb ág, azt is kikötöttük egy másik ághoz, hogy az ott stabilan maradjon, és ugyanez a szellemiségben, hogyha véletlenül ő egy nagyobb viharban le akarna törni, akkor ne essen le egyből, például egy autóra, hanem tudjon ő ott fenntakadni, és majd valamikor a későbbiekben eltávolítani, hogyha indokolt.
Itt a városi fák még inkább aztán ki vannak téve a környezet hatásainak, illetve a szennyezésnek. Meglátszik rajtuk, hogy megviseli-e őket, hogy kérdezzem így?
Igen, ez bárcsak ennyi lenne a probléma, hogy úgy mondjam, ezek a környezeti behatások, szóval itt gondolunk talán az autóknak a füstjére, vagy különböző egyéb a biotikus emberi tényezők általi légszennyezést, vagy hasonlót. De ugye az a legnagyobb probléma, hogy nagyon felelőtlenül rendelkezünk ugye a zöld örökségünkkel, hogy úgy nevezzem, illetve a zöld állományainkkal, a meglévő zöld állományunkkal, és ez a baj, hogy ugye a gyökérzónában, amikor van egy közművesítés, vagy bármilyen munkálat, mintha tárgyak lennének azok a fák, és mintha nem is lennénk tudatában annak, vagy nem is ismernénk fel annak az óriási veszélyét, hogyha a fának a törzséhez közel vágunk el gyökereket, akkor az közép és hosszú távon milyen következményekkel járhat, mert hogy ha a gyökér sérült, akkor a korona is sérülni fog. Illetve fordítva is, nyilvánvalóan, hogy az erőteljes visszacsonkolások, szakszerűtlen és felelőtlen visszacsonkolások sem segítenek igazából a fáknak a sorsukon, sőt, viszont nem figyelünk oda egyáltalán, és ez az talán, ezek az emberi behatásokra inkább építkezésekkor, amik a fáknak az állapotát és az egészségügyi állapotát nagyon degradálják, és közép-hosszú távon akár nagyon idős fák, nagyon értékes egyedek is ki tudnak száradni, csak amiatt, mert nem figyeltünk oda, hogy éppenséggel azt a kábelt, azt a, nem tudom, csatornát például egy 5 méterre arrább vigyük lehetőség szerint. Nyilván itt nagyon szélsőségesen fogalmazok, tudom, hogy ez nem ennyire egyszerű, de hogy nem vagyunk ennek tudatában, hogy mekkora kárt okozunk mi a munkálatainkkal. Mert hogyha csak arról lenne szó, hogy a levegőt kelljen szűrjön, vagy port megkössön a fa, azzal az év milliók során is számolt, most aztán, hogy ennyire az utóbbi pár száz évben ez ennyire frekventált lett még inkább, már szerintem hozzá tudott szokni, nyilván ez is van egy erős lenyomata az ő vitalitásuk kapcsán, de ez a legnagyobb probléma, amikor rosszul vágunk, nem nézzük meg, hogy mit vágunk, és így kísérünk be igazából egy fát az enyészetbe.
Amúgy a városi fáknál előfordulhat, vagy kell-e, vagy nézik egyáltalán a kártevőket, vagy vannak, amik hirtelen akkor megtámadnak hát mindenféle városban található fát?
Igen, vannak azok a jellemző fák és fajok, amelyek már az utóbbi 20, de még kevesebb, talán 10 évben is kerültek be leginkább a klímaváltozás miatt is olyan kártevő, amely váratlanul ért egy-egy fajt. Itt gondolok például, szerintem nagyon sokan hallottak a vadgesztenye aknázó molyra, vagy éppen a tölgynek a csipkés poloskájára gondolok, vagy a platánéra, de az aknázó molynál maradva, az már elég régóta gyötri sajnos a vadgesztenye állományokat, nagyon szembetűnően a nyár közepétől elindul a kártételés, és ilyen nagyon barnássá válnak a levelek még akkor, amikor a legjobban kéne zöldeljenek. Ez a kártevő nagyon-nagyon-nagyon redukálja a vitalitását, és gyengévé tesz, mert nem tud fotoszintetizálni, nem tud úgymond lélegezni, hogy nevezzük úgy, illetve táplálékhoz jutni sem. És ezek azok a kártevők, igen, amelyek jelen vannak városi környezetben is. Ezzel, hogy hogyan tud számolni a szakma, illetve egy városvezetés, ez végtelenül nehéz, hogyha például permetezésre gondolunk, hogy egy 30 méteres vagy 20 méteres fát inkább megpermetezni, az egy elég combos feladat, és azt hiszem, hogy nem is nagyon lehetséges, hogy nálunk Erdélyben nem ismerek erre precedenst, hogy egy nagy ágyúval, ilyen ágyú permetezővel bárki neki ugrott volna, meg logisztikailag is nagyon nehéz. Vannak olyan módszerek, amelyekkel már próbálkozik a szakma, ez az úgynevezett injektálással, amely azt jelenti, hogy konkrétan az aknázomó ellen nem külsőleg juttatják ki a kártevőnek ugye ezt a permet anyagot, a védekezéshez szükséges szereket, hanem egy kis fúrást ejtve a fán, illetve a fának a kör területén, a törzsön, bejuttatják úgynevezett a vérkeringésébe ezt a szert, és így a levelekbe eljutva el tud terjedni a növényvédőszer a felületeken, és így tud a leghatékonyabban ezek ellen a kártevők ellen védekezni a fa, a mi segítségünkkel úgymond. Szóval van bonyodalom ebbe a helyzetbe, de mindent próbál már a szakma tudatosítani és reagálni is rá, hogy ne csak reaktívak legyünk, hanem tudjunk preventálni is egy csomó dolgot. Főleg a klímaváltozás miatt még annyi minden ismeretlen van, hogy hihetetlen, szóval sok meglepetés éri a fákat is.
Nagyon sok fát látott, és nagyon sok helyen járt így az erdélyi nagyvárosokban, városokban. Amúgy visszatérve erre a 300 éves tölgyfára, hogy ez mennyire számít ritkaságnak, vagy egyáltalán ezek az ilyen idős fák mennyire ritkák itt a környezetünkben?
Ez egy jó kérdés. Igen, láttam egy jó pár fát, és hál' Istennek volt is szerencsém itt Erdélyben még hasonló favédelmi projektekben részt venni. Jellemző. Nagyon sok emlékfa van a környezetünkben is. Nagy Magyarországra ez különösen jellemző. Volt alkalmam Zágonon is a Mikes tölgyet megápolni. Az egy még idősebb fának, még nagyobb fának mondható tölgy. Gyönyörű, szép, mindenkinek ajánlom, hogy látogassa meg, hogyha van rá alkalma Zágonban a Mikes tölgyet. Ott is hasonlóan minimális beavatkozást végeztünk el, a szárazgajakat eltávolítottuk, illetve ott egy óriási nagy odú van, konkrétan a fele a fának már nem él, de úgy döntöttünk, hogy ezt ott hagyjuk, mert nagyon szép helyen van, elszeparált helyen van, nem jelent veszélyt valójában semmire, azóta is él a fa és gyönyörű. Említettem a Mária Fi kastélynál az idős tölgyfát, amely 800 évesnek van titulálva, emellett meg különböző kastélykertekben gyönyörű idős példányokat lehet fellelni, még ilyen ritkábbakat is, például mint a ginkó, ilyen fajokat, vagy vörös tölgyeket, tulipánfákat, eszméletlen örökséggel rendelkezünk, én úgy gondolom, arborétumi szinten is, de ilyen különböző kertekben, kastélykertekben, vagy éppenséggel egy ilyen parkban, mint a Hősök sírja, a Hősök sírjának helyt adó park, ott is felelhetőek ezek a több száz éves történetet, értéket és életet hordozó fák.
Hadd kérdezzem meg, honnan jön ez a fák iránti rajongása, szeretete?
Már gyerekkorom óta is nagyon sokat jártam a természetet, leginkább az erdőket, és egy adott ponton kialakult a gondolat, hogy esetleg erdészeti vonalon ilyen jó lenne elindulni pont emiatt, hogy foglalkozunk minél többet a fákkal, és nem volt ez egy annyira tudatos állapot, de meg volt a felismerés, ez aztán nem sikerült. Végül tájépítész mérnökként kezdtem el a tanulmányomat a Szapiencián, és másodéven jött egy úriember, aki nekünk órát tartott a dendrológia, a fa tudományról igazából, és egy akkora hitelességgel és szeretettel tette meg mindezt, hogy engem teljesen magával ragadott, és akkor tudatosult ez az egész, hogy én igazából ezt akarom csinálni. Ez nagyjából 2017-et írunk akkor tájt, nem volt ez olyan rég, de azóta foglalkozok nagyon tudatosan ezzel a tudománnyal, és egy csoda, az egész egy csoda, amikor egyre inkább megértjük ezeknek az élőlényeknek a kommunikációját, hogy mi is az ő jelenlétüknek a rendkívüli fontossága, egyre jobban kötődünk hozzájuk, és próbáljuk megérteni, reagálni az ő szavukra, vagy hogy úgy nevezem, nem akarok nagyon prózai lenni, de hogy ez tényleg így van, hogy ők nagyon egyértelműen akarják adni azt, hogy mit csinálunk rosszul, mert akkor is, amikor mi rosszul csinálunk egy csomó mindent, ők úgyis hűségesen szolgálnak, és megteszik azt az elengedhetetlen dolgot, ami nélkül mi ugye nem tudnánk élni. Nevezzük nevén az oxigéntermelés, de ugye beszélhetünk a már szóban forgó károsanyagoknak a megkötéséről. Azért az a -4 -10 fok sem egy nagy hátrány, hogyha a fáknak az árnyékában tudjuk azt eltölteni, és nem pedig egy szürke zónában, ahol konkrétan élni nem lehetne. Szóval egyre inkább tudatosult bennem, hogy mit is jelentenek ezek a fák, és mit is jelentenek az idős fák, akik rendkívüli szerepet töltenek be a környezetünkben, a mindennapjainkban elengedhetetlen résztvevői, és én nagyon bízok benne, hogy ezek a példák, amelyeket próbálunk mi is, amik által próbálunk rámutatni rájuk mutatni, ezek azt fogják eredményezni, hogy az ember egy picit visszatér a természet tudatossághoz, és jobban fog tudni kötődni ezekhez a növényekhez, meg úgy magában a növényekhez, és elmúlik ez a akár kényelemből fakadó, de nem is tudom pontosan, még magamnak sem tudtam megmagyarázni, hogy miből ered konkrétan ez az indokolatlan félelem, és ez a mindent tehernek, meg szemétnek tekintünk elviesség a fák kapcsán. Nagyon bízok benne, hogy valami megragadja az embereket ezekből a munkákból és ezekből a beszélgetésekből, hogy értelmezik, hogy valójában mekkora értéknek örvendenek, hogyha például az udvarukon van egy 100 éves fa, vagy bármennyi éves, és neki szolgál.
Reméljük, hogy ezúton is valamit át tudunk adni a hallgatóknak. Köszönöm nagyon szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok.